Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most 70. vasárnapjának a prédikációs alapigéjét Péter apostolnak az első leveléből, a második fejezet első 5 versét a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban 70. vasárnapja van, aminek az az agenda beli fő témája, ennek az előttünk álló, ezt is beleszámítva, a 3 vasárnap témája, tehát 70, 60 és 50 vasárnapjának a témája, böjt felé igaz megtéréssel, vagyis azt a témát próbáljuk körbejárni, hogy mit is jelent az igaz megtérés, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy mivel azt gondolom, hogy valamennyien elindultunk a megtérés útján, nem véletlenül vagyunk itt, hogyan folytassuk ezt az utat, hiszen a megtérés az nem csak egy pont az életünkben, amikor úgy döntünk, elhatározzuk, legyen az konfirmáció idején, vagy legyen az előbb, vagy később, hogy Jézus szeretnénk követni, hanem az egy út Isten felé. Mint hogy a tékozló fiú fogta magát és elindult az apja házához. És ennek egy altémája, a mai vasárnapnak ez a témája a Prőleféle ágendában, elbizakodottságból odaadó Isten tiszteletre. Vagyis itt sugalmazást kapunk arra vonatkozólag, hogy bizony nagyon sokszor elbizakodott módon gondolkodunk, hozunk döntéseket, és akár még az Isten tiszteletet is, hit dolgait is végezhetjük elbizakodottan. Hogy hát nekünk az jár, mi meg tudjuk tenni azt, amit Isten kér tőlünk. Nagyon megrendítő volt az elbizakodottságra az a példa, ami előkerült az elmúlt heti egyik bibliaórán, amikor azt a kérdést jártuk körül Ézsaiás 43 kapcsán, hogy hát ne a múltakon rágódjunk, ne a múltat emlegetsük állandóan, éljünk egy ilyen nosztalgiában, hanem a jövőre tekintsünk, amit Isten készít nekünk. És akkor itt ugye elmondtuk, hogy a teremtés az nem záródott le, hanem Isten a teremtést továbbra is végzi bennünk az újjászületés által. És akkor fejeződik be, amikor ott leszünk majd Isten országában. És hogy ezért veszélyes az, hogy túlságosan beleragadunk a múltba. Egy ilyen kérdés hangzott el, hogy mi a véleményed? Hiszed-e, hogy Isten ma is beleszól, beleavatkozik a világ és a mi életünkbe? És akkor valaki elmondta, hogy igen, ő úgy látja, hogy például az elmúlt esztendőben a járványon keresztül elég határozottan beleavatkozott Isten a világ életébe, és ami a megrendítőbb, hogy az egyháznak a döntésébe is. Hiszen mit döntöttünk el egy évvel ezelőtt? Ugye a katolikus egyháznak volt az a szándéka, hogy a 2020-as év az eucharisztikus konferencia jegyében teljen el, vagyis nagyobb hangsúlyt tegyünk az úrvacsorára, és ehhez csatlakozott az evangélius egyház is, mondván, hogy akkor az elmúlt esztendő az úrvacsora éve. És akkor mi is, mint a gyülekezet vezetősége, a gyülekezet presbitériuma eldöntöttük, hogy minden vasárnap lesz úrvacsora. Úgy tűnik, hogy ezt Isten keresztül húzta. Úgy tűnik, hogy Isten ezt nem akarta. Nem valósult meg. Ugye szinte minden vasárnap olvastunk fel abból a kis füzetből biztatást az úrvacsora vételre. Amikor már látták persze ugye a szerkesztők, hogy ez kútba esett, már meg is jelent, talán többen kézbe is vettük az egyik decemberi evangélius magazinnal, az újabb kis füzetet, ami ugye 2021-re vonatkozólag ad biztatást minden egyes vasárnapra, hogy éljünk az úrvacsorával. És úgy tűnik, hogy megint nem valósul meg. Mi lehet ennek az oka? Hogyan mondhat Isten nemet arra, hogy az úrvacsora éve legyen az elmúlt esztendő, vagy az idei esztendő? Lehetséges, hogy elbizakodottak voltunk, hogy mi dönthetünk arról, hogy mikor veszünk úrvacsorát, és mikor nem? Lehetséges, hogy a döntés nem nálunk van, hanem Istennél? Lehetséges, hogy ő mondja azt, hogy én adok életet és halált, és nem mi mondjuk ezt? Lehetséges, hogy ő dönt úgy a kegyelméből és a hűségéből, hogy újjáteremt bennünket, és adja az ő ajándékait, és nem mi döntjük el, hogy mikor vesszük el ezt az ajándékot? Így fogalmaztunk a Biblia órán, hogy mi az új teremtést, az új életet, amit bennünk fakaszt Isten, nem tudjuk előidézni, sem megakadályozni nem tudjuk. Úgy, ahogyan egy gyermek sem tudja előidézni a születését, sem megakadályozni. Ez nem az ő hatalmában áll, de még a szülők hatalmában sem. A teremtés, a születés az az Istennek a privilégiuma. És az úrvacsora az nem csupán egy, rosszul fogalmaztam, nem egy program, amit mi megszerkeszthetünk, és bedobhatjuk az egyházi közéletbe, hogy na, most pedig nagy hangsúlyt teszünk az úrvacsorára. Nem a mi elhatározásunk az úrvacsora. Tehát úgy tűnik, így visszatekintve, mintha nem tanult volna egyik lelkés sem, beleértve magamat, arról, hogy az úrvacsorát az Isten rendelte el. Ugye a háttere, megtanítjuk mindig a konfirmandusoknak, a páska vacsora, akkor, amikor Isten elmondja, hogy hogyan menekülhet meg az ő népe a tizedik csapástól. Az elsőszülöttek halálát hogyan kerülheti el. És ennek az elrendelése a páska vacsora, amit aztán Jézus maga is megünnepel az utolsó vacsora alkalmával, de hát ott is ő parancsolja, hogy vegyétek, egyétek, és hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ő utasítja a tanítványokat, hogy menjetek és készítsétek el a páska vacsorát. Ezt nem a tanítványok dobták be ott a közösbe, hogy na, legyen most is egy ilyen vacsora. Jézussal együtt. És elképzelhető, hogy csak egy képmutatás lett volna az, hogy na, most fontos az úrvacsora, de előtte nem volt, következő évben megint nem lesz. Elbizakodottság. És ebből az elbizakodottságból hív bennünket Isten egy odaadó Isten tiszteletre, valami őszintébre. Tehát így hív bennünket a megtérésben való előrejutásban. Hát hogyan jutunk el erre az Isten tiszteletre, vagy a mai igével fogalmazzunk úgy, hogy hogyan kívánhatjuk a hamisítatlan lelki tejet. Azzal kezdi, hogy vessünk le minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást. De hát hogyan vessük le a gonoszságunkat? Hát sokszor még az is kérdés, hogy gonoszak vagyunk. Hát legtöbbször az ember azért megrendül ettől, hogy én hogy lennék gonosz? Amikor pedig előjön bennünk nagyon sok olyan indulat, amit nem is ismertünk addig, akkor meg megint csak megrendülünk. Hogy lehet bennem ennyi utálatos dolog? Hát a régi 1500 évvel, vagy még régebben élt sivatagi atyák azt a javaslatot teszik a gonoszság levetésére, hogy a képzeletünkben engedjük meg azt magunknak, hogy eljátszunk azzal a gondolattal, hogy megéljük ezeket a gonoszságainkat. Ennek az a nagyon jó oldala van, hogy ekkor már nem tagadja az ember, elfogadja, egy kicsit közelebb engedi magához ezeket a számára nehéz érzéseket. Hát úgy mondaná mondjuk a mai pszichológia, hogy közelebb engedjük magunkhoz az árnyék személyiségünket. És gondoljuk végig azt, hogy ha megélném ezt a vágyamat, akkor az milyen következményekkel járna? Mondjuk valakiben felvetődik a kérdés, hogy hagyja ott a házastársát, mert ott van az a másik asszony, vagy ott van az a másik férfi. Játsszuk végig a gondolatot. Mi történik? Milyen események fognak lezajlani otthon? Lesz-e közös megegyezés? Vagy pedig éveken keresztül húzódik majd a perpatvar? Hogyan fogadják ezt a gyermekeink? Micsoda félelmeket fog generálni ez bennük, vagy milyen haragot fog generálni, ami valószínűleg el fog kísérni egész életünkön keresztül. És majd 80 évesen, amikor haldoklunk, ott lesz a óriási kérdőjel, hogy mit tettem. Vagy mi lesz az új családommal? Ott hogyan fogadnak engem, ha vannak ugye ott is gyermekek? Nem sorolom tovább. Tehát azt mondják a sivatagi atyák, hogy játsszuk végig ezeket a gondolatokat, merjünk ezzel játszani, mert hogyha már ezt elmerjük mondani magunknak, vagy megengedjük magunknak ezeket az álmokat, akkor már is sikerül jobban legyőzni. Ha kimondjuk, hogy mi lakik bennünk, az segít legyőzni és elbúcsúzni ezektől az álmoktól. Persze hozzátartozik ehhez az, hogy sokszor félünk a tekintetben, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy megálljunk aztán az újban. Hát erre azt mondják a sivatagi atyák, hogy meg kellene elégedni azzal, hogy csak a mai napra mondunk igent az Istennek. Egész életünkre, 10 évre előre, 20 évre előre nincs az az erő, nincs az az emberi erő, ami elég lenne ahhoz, hogy kitartsunk ennyi időt, ami előttünk áll. A szenvedélyekkel kapcsolatban szokták mondani. Átvették egyébként az anonim alkoholisták a sivatagi atyáknak ezt a bölcs gondolatát, ezt a módszerét, hogy nem ígértetik meg az alkoholistával azt, hogy mindig szárazak maradnak, mert tudják, hogy erre képtelenek. A mai napra maradj száraz. És aztán holnap megint eldöntöd. És aztán holnap után megint. Tehát mindig csak egy napra kérnek erőt az Istentől. Lehet, hogy jobban sikerülne az életünk, hogyha nem akarnánk mindent egyszerre. És hogyha játékosan fogjuk fel ezeket a nagyon súlyos dolgokat, el tudunk játszani ezekkel a gondolatokkal, akkor ezáltal már elvesszük az erejét, és elindulunk az úton, abban bízva, hogy Isten vezet bennünket. De nem gondolunk mindig az egész útra, mert az túlságosan megterhelő lenne. Elég minden napnak a maga baja, mondja Jézus. És hogyha elkezdjük ugye letenni a bennünk lévő gonoszságot, álnokságot, akkor fogjuk kívánni most már a hamisítatlan lelki tejet, az igazit, ami nem felvizezett, Amerikában így nevezték, hogy blue milk, amiben már 0% a zsírtartalom, semmit nem ér. Na de hát ugye nyilván, aki az egészséges életmódra törekedett, azt hitte, hogy ez a jó. Szóval Isten a hamisítatlan, igazi lelki tejre biztat bennünket, az ő igéjére, hogy azzal táplálkozzunk. Ugye így hangzik a görögben, hogy ez a logikon gala, ugye a gala, ugye az a tej, galaxis szavunk származik ebből, a tejútrendszer. Logikon azt jelenti, hogy szellemi, lelki, de hát benne van ugye, ott cseng a fülünkben a logikus kifejezés, az észszerű kifejezés. Tehát, hogy ez egy logikus táplálék, logikus gondolatokkal akar bennünket táplálni az Isten. És azt hiszem, hogy ezért is fogunk egyre inkább vágyódni az Isten igéjére, mert az logikus, és nagyon sokszor szétrobban a fejünk attól a sok logikátlanságtól, észszerűtlenségtől, ami körülvesz bennünket. Mondok egy példát. Tehát mindig ezek a példák nem azért jönnek elő belőlem, mert itt az elképedésemet akarom kifejezésre juttatni, hogy lehet ilyen gondolat, hogy származhat ilyen gondolat embertől, hanem ez mindig megerősít abban, hogy szükségünk van az Isten logikájára. Szóval a példa arról szól, hogy ugye hallottuk biztos, hogy most egyre inkább ugye gyalázzák most már az egyházi ugye jelképeket, az egyházi szokásokat. Hát ugye a főpolgármesternek a egyik szakértője kitalálta azt, hogy nem törvényes a gyerekeket megkeresztelni. Illegitim, mert hát ugye a szülő dönt ebben az esetben arról, hogy a gyermek az egyházhoz tartozza, az egyház tagja legyen, és hát ezzel sérti a gyermeknek a jogait, és hát ő nyilván, hogyha megtehetné, akkor betiltaná a keresztelést, beleszólna ugye az egyháznak, meg a szülőknek az életébe. Tehát ő azt mondja, hogy a gyermekek jogait sértjük ezzel, alkotmány ellenes, na de hát hol van itt a logika? Én úgy emlékszem, hogy amikor a gyermekeink megszülettek, akkor a születési anyakönyvbe bekerült az, hogy magyar állampolgárok, ezt nem kértük tőlük. Ez úgy alanyi jogon jár, hogyha magyar szülőktől Magyarországon születik valaki, akkor magyar állampolgár lesz. Nem kérdezik meg a gyereket. Arról sem kérdezték meg a gyerekeket, hogy akarnak-e velünk, és nem volt erről vita, hogy mi felnevelhetjük-e őket. Ha logikusan akarok tovább menni a szakértőnek a gondolatai nyomán, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem szabad ráerőltetni a gyerekeket egyetlen szülőpárra sem. Ez lesz a következő lépés. El tudom képzelni. Azt gondolom, hogy az az igaz, amit az elején mondtam, hogy Isten dönt a mi születésünkről, és ezt nem tudjuk megakadályozni, sem előidézni, és ő az, aki rábízza a gyermekeket a szülőkre. Nem kérdezik meg a gyermeket a születéséről, az újjászületésről sem kérdeznek meg bennünket. Isten úgy döntött Jézus Krisztusban, hogy legyünk az ő mennyei országának az állampolgárai. Hogy ne csak ennek az országnak legyünk az állampolgárai, ne csak néhány évre szóljon ez, hanem az örökké valóságra szóljon. Egy mennyei állampolgárság. Ezt akarja az Isten. Persze nyilván megteheti az ember, mint ahogyan magyar ember is megteheti, hogy hát akkor ő most nem becsüli ezt az állampolgárságot. Nem kell neki. Dönthetünk úgy, hogy nem becsüljük a mennyei állampolgárságot, és másféle elvek szerint élünk. Hát ugye így mondja a mai igénk, hogy járuljunk az élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek. Igen, tehát megvetik, mert azt mondja, hogy ez nem kell. Keresztség? Mennyei állampolgárság? Ez megint csak elbizakodottság. És mennyivel más az, amikor egy hívő kislány, ez még azelőtt volt, hogy ezt az egész badarságot olvastam, az egyik hittanórán a következőt mondja, a keresztelésről beszélgettünk éppen. És akkor mondom, hogy hát a keresztelést azt igazából maga az Isten végzi, mert hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében keresztelünk. És hogy mondom, hogy igazából nem Gyuri bácsi keresztel, nem Marika néni keresztel, még csak nem is a keresztszülők, meg nem is a szülők, hanem itt az, maga az Isten keresztel, mi csak eszközök vagyunk ebben. És akkor így elgondolkodik, azt mondja, nem tudom, hogy jó szó-e erre az, hogy hát akkor micsoda megtiszteltetés az, hogy az Isten vállalja a mi megkeresztelésünket. Na ez a logika. Ez egy, most nem tudom, megvan a 10 éves, 11 éves kislánytól, na ez szakértő. Nem folytatom, nincsenek rá szavak. Nem véletlenül mondja Jézust azt, amikor ugye Jeruzsálembe való bevonulása alkalmából ugye el akarják csitítani az őt hozsannázó tömeget, hogy hát hogyha ezek nem dicsérnek engem, akkor majd a kövek fognak kiáltani, meg hogy nem hallottátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által nyerek dicséretet? Vagy nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy hát engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. És hogy nekünk felnőtteknek is ilyen gyermekekké kell lennünk. Bizony sokszor logikusabbak ők, mint mi. És az ember akkor elkezd vágyni, hogy hát valami normális tejet szeretnék, valami normális lelki táplálékot, és nem azt a ki sem lehet mondani, mit, amit nyújt ez a világ. Miért vágyjunk még a lelki tejre? Hát, hogy az igaz dolgok után vágyódjunk, a logikus dolgokhoz ragaszkodjunk. Másik példa, amikor írt egy cikket Pécsi Rita arról, hogy milyen veszélynek vannak kitéve azok a gyerekek, akiket egynemű szülők nevelnek. Pécsi Ritát meghívtuk egyébként az elmúlt években, kétszer is volt már az óvodánkban előadást tartani gyermeknevelésről. Neveléstudománnyal foglalkozó szakember, akit hát persze nagyon csépelnek, ugye ez a bizonyos másik irányzat, és ő leírja azt, hogy amikor azt mondják, hogy joguk van az egyneműeknek a gyermekhez, azt mondja, akkor fordítva ülünk a lovon. Hát nem nekünk van, és nekünk normális családban élőknek sincsen, mondja ő, nem nekünk van jogunk a gyermekekhez, hanem nekik van joguk az egészséges kapcsolatokhoz. Nekik van joguk arra, hogy legyen apa, legyen anya, legyen egy női, legyen egy férfi minta. Nem nekem van jogom. Hát ugye öreg Vekerdi így mondta ezt annak idején, ismerjük a rádió műsort, amit ő vezetett annak idején, hogy vendég a háznál. Hát ő csak egy vendég nálunk, és neki van joga, hogyha már Isten ránk bízta őt, hogy legyen apa, legyen anya. Nem létezik gyerekhez való jog. A Szentírás legalábbis azt tanítja, hogy Isten ajándéka. Ez egy ajándék. Nem jog szerint jár. Jogunk az Úrhoz van. Jogunk van hozzájárulni, belőle élni, de ez is csak azért, mert Jézus adta ezt a jogot nekünk. A bűneink ellenére. Tehát nem természet szerint járó jog ez, hanem Isten, Jézus adta jog ez. Jogunk van, ő érte a logikus táplálékhoz. És végül azt mondja Péter, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Hát az egyik rádió műsorban beszéltek arról, hogy milyen nehéz ugye a mai embernek az élete a sok rohanás miatt, és hogy mennyire fontos lenne kicsit megállni, és akkor így fogalmaztak, hogy nem tudom, hogy valamilyen tréner lehetett az illető, hogy szükségünk van én időre. El is lehet fogadni ezt egyébként, hogy szükségünk van én időre, de én azért úgy tovább mennék, mert ő mondjuk csak arról beszélt, hogy most figyeljünk oda önmagunkra, határozzuk el, hogy 2 hétig nem eszünk húst, meg nem tudom, többet mozgunk, stb. Persze, nyilván ezek is jó dolgok lehetnek. De én azon gondolkoztam, hogy lehetséges, hogy első renden nem én időre van szükségünk, hanem Krisztussal töltött időre. Krisztus időre van szükségünk. Itt legalábbis ez az ige arra biztat bennünket, hogy ne önmagunkat építsük, hanem épüljünk be a lelki házba. Épüljünk be, mert hogyha külön vagyunk, hiába nem eszünk húst, hiába eszünk, vagy étkezünk egészségesebben, stb. Elporladunk. Hogyha egy követ nem építenek be egy házba, az el fog porladni. Hogyha megtekintjük, hogy milyen illusztrációt használ Pál apostol erre a lelki házra, ugye az 1 Korintus 12-ben, meg a 14-ben írja, hogy hát olyan a Krisztus teste, az egyház, mint egy emberi test, amelynek különböző tagjai vannak, és hát mi vagyunk ezek a különböző tagok, akkor nagyon jól látjuk, hogy ha leválasztjuk a karunkat erről a testről, az képtelen lesz bármilyen munkavégzésre. Leválasztjuk a szemünket, oda tesszük az asztalra, nem tölti be a funkcióját, nem fog látni. Nem olyan, mint egy kamera, hogy most akkor a wifin keresztül csatlakozik majd a testünkhöz. És rövid időn belül elpusztul. Nyilván az orvosok tudják, hogy mennyi ideig lehet még egy levágott ujjat visszavarni, amíg életképes, de ott nem napokban számolják az időt. Hát hasonlóképpen mondja a Szentírás is, hogy hát mi is elporladunk, tönkre megyünk, ha nem épülünk be ebbe a lelki házba. Ezért biztat bennünket, hogy épülj bele ebbe a lelki házba. Nem mi teszünk szívességet azzal Istennek, hogyha beépülünk az egyházba. Pont fordítva, ő tesz nekünk szívességet, hogy van hová beépülnünk, és nem fogunk elveszni, és be tudjuk tölteni az élethivatásunkat. És egy ilyen közösség, az segíthet bennünket a túlélésben. Na erre is visszatértünk, vagy erre is rátértünk erre a kérdésre, hogy valaki megfogalmazta, ezt nagyon érdekes volt a bibliaórán, amikor azon gondolkoztunk, hogy miért lehet rossz a múltban való merengés. És azt mondja, hogy ő nem azért akar a múltba visszamenni, vagy akarna visszamenni, mert hogy merengeni szeretne róla, hanem megismerni mondjuk a dédszüleinek az életét. Egy kicsit ott lenni, hogy ők hogyan élték át, mondjuk amikor az első világháború idején megpróbáltatások voltak, vagy volt egy nagy gazdasági világválság, ők hogyan kiáltottak Istenhez, és bíztak benne. Hogyan élték túl? Mert ez erőt ad neki, hogy most, ma lehet, hogy kisebb problémákkal kell szembenézni, lehet, hogy később nagyobbakkal, de ez a múlt idézés, ez erősítené őt, hogy hogyan lehet Isten segítségül hívni. És hogy túlélték, bátorságot nyertek a nagyszüleink, dédszüleink, ükszüleink az Isten hitből. Nagyon jó gondolat. Tehát beépülni a lelki házba, ezt is jelenti, hogy visszatekintünk, hogy az egyház hogyan, a bűnei ellenére hogyan élt túl. És nyilván nem azok a gondolatok fognak túlélni, amelyek logikátlan gondolatok, hanem az Isten igéje, a hamisítatlan lelki tej fog bennünket éltetni és segíteni a túlélésben. És ez a lelki tej, ez nem csak nyomokban tartalmaz szent lelket, hanem ez teljes mértékben a szent lélektől ihletett szó. Teljes mértékben meg tud bennünket tartani. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te arra hívsz bennünket, hogy merjük közelebb engedni magunkhoz azt, ami a negatív árnyék személyiségünk közt tartozik, a bűneinket, azért, hogy megvalva azt letehessük eléd. Köszönjük neked, hogy ebben a sok tekintetben forrongó világban adsz nekünk vágyat arra, hogy megtaláljuk azt a táplálékot, amely igazán hozzánk való, amely igazán tud táplálni, amely logikus, amely megtarthat, erőt adhat számunkra. És köszönjük neked, hogy biztosított számunkra azt a lelki erőteret, azt a közösséget, amelyet lelki háznak nevezel ebben az ige szakaszban, azt a gyülekezetet, az egyházat, amelyhez tartozhatunk. És igaz, hogy ez az egyház, ez a gyülekezet olyan, mint amilyenek mi a tagjai vagyunk, de mégis a te szent lelked az, amely megtartja, táplálja, vezeti. Segíts bennünket, hogy veled együtt, a te igéd által mi is vezetett emberek lehessünk. Amen.